Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az elmúlt két évtizedben a Közel-Kelet a globális légiközlekedés egyik legfontosabb csomópontjává vált. Hatalmas repülőterek, gyorsan növekvő légitársaságok kötötték össze Európát, Ázsiát és Afrikát. Sok európai, köztük romániai utas is ezeken az öbölmenti hubokon keresztül repül Ázsiába vagy Ausztráliába. A régióban növekvő geopolitikai feszültségek azonban most felvetik a kérdést. Mi történik, ha a világ egyik legfontosabb légi átszálló övezete meginog? És innen kezdve a régió stabilitása már nem csupán lokális kérdés. Drágábbak lesznek a repülőjegyek, hosszabbak az útvonalak, és mindez mennyire alakítja át a jövőbeli nyaralásokat. A legfrissebb becslések szerint a háború keltette bizonytalanság miatt a nemzetközi turizmus a Közel-Keleten kedvezőtlen esetben akár 27%-kal is visszaeshet. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai Naprakészben. Német Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Egy nemrégiben közzétett elemzésében ön azt állítja, hogy megroppanhat a sivatag urainak a légi birodalma. Kezdjük ezzel az állítással, hogy ezt mire alapozza ön.
Az történt az elmúlt időszakban, hogy olyan hirtelen sok hatás érte az öbölmenti térség országainak mind a turizmusát, mind pedig a légiforgalmát, amelyhez hasonló sok az elmúlt időszakban nem történt. A történelem során, illetve a közelmúltban már láthattunk ilyen példákat, hasonló volt, amikor a izlandi vulkánkitörés miatt, vagy néhány évvel ezelőtt a koronavírus járvány miatt történt bizonyos megtorpanás hosszabb vagy rövidebb időszakra egy-egy régió vagy a teljes világ légiközlekedésében, illetve a turizmusban. Ami miatt fontos az, hogy az öbölmenti térséget érinti most ez a közlekedési probléma, az az, hogy nagyon meghatározóvá vált a világ légiközlekedése és légiforgalma szempontjából az öbölmenti térség. Európa és Dél-Kelet-Ázsia, illetve számos ázsiai célpont, illetve Ausztrália és Európa között ez az a csomópont, amelyet a legtöbb légitársaság, illetve nagyon sok európai, illetve ezeknek az említett térségeknek az utazói használnak. Összesen a közel-keleti repülőtereken 2025-ben 466 millió utas fordult meg, és a világ legnagyobb nemzetközi repülőterei közül is kettő a térségben található, a dubai a világon a legnagyobb, a dohai pedig a tizedik. És a probléma elhúzódása egy kulcskérdés a tekintetben, hogy mekkorák lesznek a veszteségek, akár a turizmusban, akár a légiforgalomban, de átmenetileg mindenféleképpen súlyos problémákat okoz nem csak az öbölmenti térség országainak, hanem azoknak is, akik hosszú távú légi úton kívánnak közlekedni a kontinensek között.
Kijelenthetjük azt, hogy az öböl országok a reptereikkel, illetve a légitársaságaikkal kiépítettek egy globális és hát lassan megkerülhetetlen infrastruktúrát?
Igen, ez pontosan így van. Ez egy tudatos stratégiai törekvés volt, hiszen ha visszaemlékszünk rá néhány évtizeddel ezelőtt, ezek az országok alig ismertek voltak, illetve csak arról lehetett tudni, hogy itt jelentős kőolaj és földgáz kitermelés zajlik, és egy nagyon komoly infrastruktúrát építettek föl arra, hogy akár csak komp országok legyenek, hogy képletesen szóljunk, hiszen a világ számos régiója elérhető innen. Készült arra vonatkozó kimutatás, hogy a világ 80%, világ lakosságának 80%-a elérhető az öbölmenti térség országaiból egy 8 órás repülőút alkalmával, és a világ GDP 70%-a is ugyanígy 8 órán belül elérhető légiúton. És ez egy olyan stratégiai előny, amelyet az öbölmenti térség országai kihasználtak, és nem csak a légitársaságaikat fejlesztették, hanem fontossá vált számukra az is, hogy az utasok ott megálljanak és hosszabb időt töltsenek.
a közel-keleti államok számára a légi közlekedés mekkora mértékben gazdasági eszköz, és mekkora mértékben geopolitikai eszköz? Hogy kell ezt szemlélnünk?
Mind a kettő szempont fontos. Gazdasági szempontból azért lényeges, mert sérülékenyé tud tenni az egy országot, hogyha csak egy típusú és ráadásul termeléssel, kitermeléssel kapcsolatos gazdasági ágazatra építi a teljes gazdasági szektorát, és a turizmus egy rendkívül komplex és fejlett szektor, amely nagyon sok más ágazatot is képes mozgatni, illetve ott is foglalkoztatást generálni. Ráadásul itt magas minőségű szolgáltatásokról, illetve magas hozzáadott értékű gazdasági ágakról van szó. Ami miatt ez geopolitikai tényezővé válik, az úgynevezett puha hatalom, vagy soft power, ami arra szolgál, hogy egy-egy ország vonzóképességet, illetve kedvező országimást alakítson ki magáról, aminek szintén pozitív gazdasági hatásai is vannak, de a tekintetben is fontos, hogy pozitív értelemben kedvezően tudja a saját maga számára befolyásolni a nemzetközi közeget, és ennek köszönhetően az Egyesült Arab Emirátusok a világ 10., Szaúd-Arábia a 18., Katar pedig a 21. legbefolyásosabb soft powerrel rendelkező országgá vált az elmúlt évek során, és ezzel megelőznek akár számos nyugat-európai országot is.
A légitársaságoknak a felfuttatása, az tudjuk, hogy piaci siker, vagy inkább állami pénz és tudatos állami stratégiának az eredménye?
Fontos ebben az, hogy az öbölmenti térség országainak megvolt a gazdasági alapja arra, hogy el tudják indítani ezeket a szolgáltatásokat, illetve nagy beruházásokat tudjanak megvalósítani. Viszont azt is látjuk, hogy ezek a légitársaságok ma már a világ élvonalába tartoznak, akár az utas számot tekintve, de azért jelentős törekvések vannak a tekintetben is, hogy minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak, és ebből a szempontból számos elismerésben is részesülnek is. Azok a légitársaságok, amelyek minőségi szolgáltatásokat nyújtanak, azok nyilvánvalóan ezt az árakba is be tudják kalkulálni, és ennek köszönhetően prémium szolgáltatásokat tudnak nyújtani, amelyek jelentős gazdasági hasznot tudnak termelni.
Csak hogy rámutatott a mostani háború, hogy a geopolitikai kockázat, ha nő, akkor az a gazdasági modell, vagy turisztikai modell, ami az öböl országokban megteremtődött, az nem fenntartható. Tehát nagyon kockázatos stratégia volt az, még akkor is, ha mindedig ez bejött. A mostani helyzet azonban rámutatott arra, hogy az a globális infrastruktúra, amit kiépítettek, az nagyon nagy mértékben sérülékeny.
Mindenképpen van ennek a szektornak egy sérülékenysége, különösen azért, mert a közel-keleti térségben elég gyakoriak a különböző konfliktusok. Ilyen szintű vagy mértékű konfliktust korábban nem lehetett látni, és ez a tekintetben megmagyarázza az öbölmenti országoknak a viselkedését, hogy ezt igazából nem nagyon lehetett beárazni vagy előre látni. Viszont vannak olyan példák más régiók esetében, itt beszélhetünk például Indonéziáról vagy a dél-kelet-ázsiai térségről, és ott azt látjuk, hogy történtek olyan akár természeti katasztrófák, akár olyan terrortámadások is, amelyek abba az irányba döntötték be, ugyanilyen sok hatást okoztak ezeknek az országoknak a turizmusában, illetve légiforgalmában, és aztán egy idő után a turisták mégis visszatértek, és például Indonézia mutatja azt, hogy ma ismét a világ egyik legnépszerűbb utazási célpontjává vált, tehát lehetséges az, hogy a gazdaság erre rugalmasan reagáljon, illetve a bizalmat vissza lehet építeni, de mindenképpen súlyosak azok az anyagi károk, amelyet most az öbölmenti országok elszenvednek, és fontos azt is hangsúlyozni, hogy azért ez egy kérdőjel, hogy meddig fog elhúzódni ez a konfliktus, és meddig lesz kockázatos ezekbe az országokba ellátogatni, illetve egyáltalán lehetséges lesz-e.
Tehát most ott tartunk, hogy a közel-keleti útvonalak stratégiai szorosok meg légtérszakaszok azok zárva vannak. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ki az, aki profitál ebből, vagy egyelőre senki?
Az ilyen esetekben maga a turizmus szektor iránt is meg tud inogni a bizalom, de ez azért nagyban függ attól, hogy egy-egy konfliktus helyzet vagy háború meddig húzódik el, illetve a világ más térségeiben milyen irányba mozdulnak el a geopolitikai események. És ha azt feltételezzük, hogy mondjuk ez a konfliktus nem fog hosszasan elhúzódni, vagy nem lesz a nemzetközi turizmusra olyan bizalmi válság, nem fog olyan bizalmi válságot kiváltani a nemzetközi turizmusban, akkor inkább mindenki a közelebbi országokba, régióba látogat el, vagy esetlegesen a belföldi turizmus fogja erősíteni. Ahogy ezt láttuk a koronavírus járvány alatt is, a korlátozó intézkedések időszakában mindenki inkább belföldön pihent és kapcsolódott ki, amikor ezt a korlátozó intézkedések feloldása lehetővé tette, és ahogy fokozatosan nyitották újra a nemzetközi turizmust, azokban az időszakokban is a biztonságos és közeli célpontok voltak elsősorban látogatottak. Magyarország ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen nagyon kedvező a besorolása a különböző biztonságos országokat összeállító listákon, és ez az elmúlt időszakban például a karácsonyi vásárok alkalmával is megmutatkozott, hogy a nyugat-európai karácsonyi vásárok helyett már sokan a nyugat-európaiak közül is, és akár a tengeren túlról is Magyarországot keresték fel ebben az időszakban.
Arról beszélünk, hogy a közel-keleti átszállók központok, légi közlekedési átszálló központok, az úgynevezett hábok meggyengültek. Tudjuk, hogy melyik régió veheti át a szerepüket? Gondolok itt arra, hogy erősödhet-e például olyan európai átszálló központoknak a szerepe, mint Frankfurt vagy Isztambul?
Maga az a probléma fennáll, hogy ez az elmúlt időszakban egy központi átszállóhelyé vált ez a teljes régió, és sok légitársaság már eleve azt beárazta, hogy nem kell olyan járatokat indítani, amelyek nem állnak meg ebben a térségben, és ezért is okoz ez fennakadásokat, és megnövekedett utazási időt, amihez még hozzájön az is, hogy az üzemanyag árak hirtelen elkezdtek emelkedni, így a hosszabb útvonalakat drágább kerozinnal kell megtenni a repülőtársaságoknak, illetve szűkül maga a kínálat is, hiszen központi meghatározó jelentőségű légitársaságok estek most ki erről a piacról, illetve ebből a forgalomból. Úgyhogy amíg a piac rugalmasan alkalmazkodik, az bizonyosan egy átmeneti időszakot fog eredményezni, és nagyban függ az, hogy ez egy átmeneti időszak lesz-e, amíg más útvonalakat és légikikötőket kell alkalmazni, attól, hogy milyen irányba mozdul el ez a közel-keleti geopolitikai konfliktus.
Megjósolható most, hogy az, amit látunk, az inkább egy rövid távú sok, vagy egy nagyobb átalakulásnak a kezdeteit? Említette ön azt, hogy a hosszabb útvonalak meg a kerülők, azok gyakorlatilag a költségeket növelik, ami az én olvasatomban az iparág technológiai változásait mindenképp felgyorsíthatja. Kérdés, hogy mekkora idő kell ennek a gyorsulásához, és hogy a jövő repülőgépei hatékonyabb vagy alternatív hajtású modellek lehetnek, amelyek a jelenlegi hubrendszert mindenképp átalakíthatják. Tehát rövid távú sok, vagy ott állunk egy nagyobb átalakulás kezdeténél?
Igen, ez egy nagyon jó felvetés. Általában a válságok azok bármilyen szektort érintsenek, amelyek felszokták gyorsítani a technológiai váltásokat és a technológiai ugrásokat, és ebből mindig más és más földrajzi desztinációk, illetve országok jönnek ki nyertesként, aki gyorsan tud ezekre az új helyzetekre reagálni, és rendelkezésére áll, vagy hozzáfér a megfelelő technológiához és a technológiaváltáshoz. az mindenképpen nyertese lehet ennek az új típusú versengésnek.
A globális légiáruszállítás is mindenképp függött a már említett reptereknek a működésétől. Látható már dominó hatása a logisztikai láncokban, vagy még nem tartunk ott, mert hogy készletek voltak felhalmozódva?
Igen, a légi közlekedés azért az áruszállításnak egy kisebb szegmense, általában az értékesebb és kisebb volumenű, kisebb méretű tárgyakat szokták, illetve csomagokat szokták légiúton szállítani, és a nagyobb a nemzetközi szállítás szempontjából a legjelentősebb volument ez a tengeri szállítás jelenti, és e tekintetben viszont a Hormuzi szoros egy kulcsövezet, rendkívül nagy mennyiségű áru áramlik keresztül ezen a térségen, és ebből a szempontból szintén kritikus az, hogy a mostani konfliktus milyen irányba fog alakulni, és ez már akár átételesen nem az légipart csak részben, de fontosan érintve a kőolaj és földgáz árában is meg fog majd mutatkozni, hiszen azért a világ kőolaj és földgáz termelésének nagyságrendileg az egyötöde keresztül halad a Hormuzi szoroson. Vannak olyan öbölmenti országok, akik nem is tudnak jelenleg szállítani éppen emiatt a konfliktus helyzet miatt. És ez nagyon hamar be tud majd gyűrűzni, nem csak a légiutaknak, illetve a repülőjegyeknek is a szállítás, légiúton történő szállításnak az árába, hanem minden más termékébe, amely nemzetközi úton éri el akár Európát, de más kontinenseket is.
Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a közel-keleti olajexportőr államok által kiépített légibirodalom, tehát a nagy presztízsú légitársaságok és a hub repülőterek, az átszálló repülőtereknek a rendszere az iráni háború okozta geopolitikai és gazdasági sokkok miatt meggyengülhet, meginokhat. Beszéljünk picit arról, hogy egy átlagos utas a mostani helyzetből mit érez? Drágább jegy, hosszabb útvonal, nagyobb késés, kerülő útvonal, mi az, amit érez?
Hát igen, ezek mind fontos tényezők, hogy drágábbak a repülőjegyek, amiatt is, hogy hosszabbak az útvonalak, illetve amiatt is, hogy magasabb az üzemanyag felhasználás, és eleve is van egy energiapiaci sok, illetve az árakat felhajtotta ez a konfliktus, de azért azzal is számolni kell, hogy bizonyos időszakokban, nem tudjuk pontosan meddig, de éppen az átszállási lehetőség megszűnése miatt esetlegesen egyes desztinációk, például Európa és Ausztrália között megszűnnek a közlekedési lehetőségek, így azért nagyban befolyásolhatja hosszú távon a nemzetközi turizmust, hogyha ez a jelenlegi helyzet nem csak egy-két hétig áll fenn, hanem ennél hosszabb távon is.
Koronavírus járványhoz hasonlítható a mostani helyzet? Itt a beszélgetésünk elején említette ön a vulkánkitörést, ami szintén fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. A járványhoz hasonlítható? Most azért kérdés ez, mert most lenne, aki utazzon, vagy gyakorlatilag szabad utazni, csak hogy a légi folyósók nem annyira nyitottak.
Igen, hát azt látjuk éppen a koronavírus járvány után, hogy az utazási kedv az igencsak megnőtt a világban, és ahogy lehetett utazni, és az emberek biztonságosnak érezték az utazást, akkor a rendkívüli mértékben fellendült ez a szektor és ez az ágazat. Viszont nyilvánvalóan most már ez valahol be is van árazva a turizmusba, vagy az utazni vágyóknak a fejébe, hogy ők is tisztában vannak azzal, hogy bármikor jöhet, hiszen az elmúlt 5 évben volt már hasonló. És vannak azért nyilvánvalóan olyan tényezők is, ami miatt ez a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a koronavírus járványhoz, hiszen ott az üzemanyagárakban, a sok hatás az nem a járvány időszakában, hanem azt követően jelentkezett, és most pedig egy ilyen egyidejű sokkal kell szembesülni az utazni vágyóknak, viszont vannak alternatív útvonalak, illetve alternatív lehetőségek, és ahogy említettük is, a közelebbi desztinációk, szomszédos országok például Európán belül elérhetőek. Itt majd az üzemanyagárak jövőbeni alakulása az, ami esetleg befolyásolni tudja az árérzékenyebb utazóknak az utazási kedvét.
Az öbölországok sokat beszéltek arról, hogy ők készülnek az úgynevezett olaj utáni korszakra, és hogy ebben a légi közlekedés az kulcs szerepet játszott, tehát nem csak átszálló központok épültek ki az öbölmenti országokban, hanem amint azt ön is említette, itt olyan légitársaságok, amelyek nagy presztízsnek örvendenek, illetve a turizmust felépítették arra a gazdagságra, vagy gazdagság utáni vágyra, ami vonzotta az európai, meg ázsiai turistáknak egy részét. Ez most mennyire változott? Lehet már látni azt, hogy az a turisztikai modell, amit kínáltak az öbölországok, az megroppant, vagy még nem?
Azt érdemes ebből a tekintetből látni, hogy itt egy hirtelen sok hatás van. Ez egy annak függvényében, hogy meddig húzódik el a geopolitikai helyzet, ez egy nagyon fontos kérdés. Az viszont bizonyosan látszik, hogy ezeket a hasonlóan konfliktusújtotta régiókat egy ideig el szokták kerülni a turisták, hiszen valószínűleg, ha a konfliktus gyorsan is rendeződne, akkor is lenne egy bizonytalanságérzés, és a turisták esetében nagyon fontos az, hogy mérni is szokták például sportesemények után, hogy visszatérnének-e, vagy ajánlanák-e ismerőseiknek az adott országot, vagy régiót. Ha most valaki közvetlenül átélte a légicsapásokkal járó hirtelen sok hatást, vagy pedig csak maga a bezártság érzet, vagy az, hogy nem tudott elindulni arról a helyszínről, bizonyosan sokat levon abból az élményből, amit az utazás nyújtott számára. És mivel már olyan korszakban élünk, amikor a közösségi média, illetve az oda felkerülő impulzusok, amit a turisták tapasztalnak, nagyon gyorsan szét tud terjedni a világba, ezért ez valószínűleg egy időre rá fogja nyomni a bélyegét a Perzsa-öböl térségének a vonzerejére, és majd valószínűleg megint komoly munkát kell abba befektetni, hogy ezt újra lehessen építeni, és ezen kívül pedig azzal is számolni kell az öböl térség országainak, hogy infrastruktúrális károk is keletkeztek, amelyeket szintén újra kell építeni, illetve az is egy fontos tényező, hogy a központi légikikötője esett ki azoknak a légitársaságoknak, akiknek a tulajdonosa szintén az öbölmenti térség országainak egy-egy szereplője, és így szintén az ő esetükben is attól függ, hogy mekkora a kár, hogy milyen gyorsan tudják újraindítani a légi közlekedést a régióban, és milyen gyorsan érzik magukat biztonságban az utasok ezekben a központokban.
Át kell szervezni a nyári nyaralásokat, lassan itt van a nyaralási szezon, vagy még lehet várni, illetve körvonalazódik már az, hogy a hangsúly az a közel-keletről áttevődik inkább Ázsiára, meg Európára?
A Európa mindenképpen a turizmus szempontjából meghatározó, lényegesen több turista jár Európába a különböző kontinensekről, mint más destinációkra, illetve az európai turisták is nagyon fontosak ebben az egész szektorban, hiszen elsősorban az európaiak azok, akik utaznak, akár a szomszédos országokba, Európában nagyon sok lehetőség van, és rengeteg olyan destináció, amely hirdeti magát, és igyekszik vonzani a turistákat, és Európán kívülre is, akár az öbölmenti térségbe is az európai turisták érkeztek elsődlegesen, és Európa volt az elsődleges piac. És e tekintetben az európai turizmusban van egy rugalmasság, hogy ők hova utaznak, szívesebben és könnyebben át tudják kalibrálni, hogyha akár valaki tervezett volna a közel-keleti régióba egy nyaralást, azt valószínűleg most felváltja egy közelebbi európai helyszínen. Az, hogy Ázsiában mennyire tudnak majd ezek a turisták átcsatornázódni, ez egy érdekesebb kérdés, hiszen sok esetben az ázsiai országok is éppen a közel-keleti régióból, az öbölmenti térség repülőtereiről voltak elérhetőek. Az isztambuli repülőtér az elmúlt időszakban nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, és szintén bekerült a világ top 10 nemzetközi forgalmat bonyolító repülőterek közül. Amennyiben a közel-keleti konfliktus nem terjed ki Törökországra, és az isztambuli repülőtér, illetve a légtér Törökország felett használható lesz, akkor akár az ázsiai turisztikai célpontok is szóba jönnek, de azért most a konfliktusban voltak olyan elemek, amik abba az irányba mutattak, hogy akár a török légtér is, illetve Törökország is bevonódhat ebbe a helyzetbe.
A közel-keleti helyzet az nem csak a kiutazásokra, hanem az Európába is. Beszéljünk most Magyarországról, illetve Romániáról. Az ideutazó turisták számára is hatással lesz. Most ha a felméréseket nézzük, akkor az látszik, hogy mind Magyarország, mind pedig Románia esetében az Izraelből érkező turisták azok az 5-6 leggyakoribb nemzetiség között szerepelnek. Ez éreztetni fogja a hatását, vagy még mindig nehéz eldönteni, várni kell, hogy meddig húzódik el a konfliktus?
Fontos tényező a konfliktus, hiszen azért azokból az országokból, ahol háború van, vagy légicsapások érik, nem az elsődleges kérdés az, hogy a nyáron hova utazzunk el kikapcsolódni. Itt inkább már másabb kérdések merülnek föl, hogy valaki esetleg hosszabb távra elhagyja az országot, bár nyilván itt, akik abban a közel-keleti térségben élnek, bizonyos szempontból beárazzák azt, hogy ők egy konfliktusos zónában, illetve övezetben laknak. Azt is érdemes látni, hogy azért a közép- és kelet-európai országok szerencsés helyzetben vannak a tekintetben, hogy leggyakrabban az utazási szokások azok a szomszédos országokhoz kapcsolódnak, akár nyugat-európai országokat is veszünk, de mi térségünkre is jellemző az, hogy egymáshoz utazunk, egymás országait látogatjuk meg, és azért ez a konfliktus nem érinti egyelőre még a turizmusnak azt a szegmensét, amely a szomszédos országokba való látogatást korlátozná. Itt inkább az üzemanyagáraknak a kérdése fontos az árérzékenyebb utazók szempontjából, illetve nyilván, ha az üzemanyagárak esetében van egy sok hatás, illetve esetlegesen egy komolyabb, hosszabb ideig tartó drágulás, akkor az összességében az olyan szolgáltatásoknak a fogyasztását vetheti vissza, amelyek már inkább egy többlet vagy luxus fogyasztásnak számítanak, és nem biztos, hogy akkor prioritás lesz az utazás. Nyilván ezek vízforgatókönyvek is a legrosszabb helyzetben vagy esetben történnek meg, de amennyiben a konfliktus nem eszkalálódik, és nem húzódik el olyan mértékben, hogy ez különösebben kihasson az üzemanyagárakra, és ezáltal az életminőségre, illetve a költségekre, akkor a közép- és kelet-európai régió mindenképpen inkább nyertese lehet ennek.
Az eszkalálódás az a kulcs tényező, amely eldöntheti, hogy ahogyan ön fogalmazott, a sivatag légi birodalma az megerősödve került ki ebből a helyzetből, vagy tartósan meggyengült, tehát eszkaláció, erre az egyre kell figyelnünk?
Igen, ez a kulcstényező a jelenlegi helyzetben, hogy mennyi ideig tart a konfliktus, amit most jelenleg még nehéz megmondani. Itt az első időszakban arról szóltak a hírek, hogy ez egy gyors és rövid konfliktus lesz, és aztán utána már azzal kapcsolatban is láthattunk pánikhelyzetet, hogy itt elhúzódó konfliktussal kell számolni, de ilyen esetben általában a geopolitikai elemzők és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozók is nehezen tudják előre megjósolni azt, hogy minek és milyen hatása lehet akár a konfliktusnak az elhúzódására, vagy annak a kiterjedésére a különböző közel-keleti országokra.
Ha a hallgatók legközelebb repülőjegyet foglalnak, és nem a szomszédos országokba, hanem Ázsia felé, elképzelhető, hogy egy teljesen más légiközlekedési térképpel fognak találkozni?
Igen, ez teljesen bizonyos, mert most a legtöbb légitársaság módosított útvonalon közlekedik, hogy éppen ezt a konfliktusos zónát kikerüljék, és semmilyen kockázata ne legyen a levegőben töltött időnek, és azért érdemes tájékozódni a tekintetben is, hogy a különböző nagykövetségek milyen figyelmeztetéseket használnak, mit ajánlanak, mi az a desztináció, amelyet lehet látogatni, mi az, ami olyan besorolás alá esik, amely valamilyen óvatosságra ad okot, vagy esetleg egyáltalán nem javasolják azt. Tehát az idei évben a körültekintés egy másik kulcs szó az utazók szempontjából. Érdemes nagyon alaposan tájékozódni, hogy az általunk választott úti cél jelenleg éppen milyen besorolás alá esik, milyen kockázatok jellemzőek az odavaló utazásra.
Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.